Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Lomnici Gergő, a Pannon örökerdő ügyvezetője. Ugye az első világháború után a trianoni békekötés nyomán a magyar erdők, hát vagy a hozzáférés Magyarországon, a megmaradt Magyarországon az erdők között az igen lecsökkent. És megindult egy számomra egyébként megható sok esetben egy végtelen erőteljes erdősítés az emberek bizonyos helyeken vödörbe, meg nem tudom milyen eszközökbe vitték fel a földet a sziklákhoz, hogy legyen fájuk. És nagyon komoly erőfeszítéseket tettek arra, hogy legyen fa, és bekerült egy csomó idegen fa is, például a fenyők többsége ilyen. És itt csatolnék vissza az, hogy legyen több erdő. Tehát ott is azt akarták az emberek, hogy igen, legyen sok erdőnk, fánk. De most ezek a fák jelentenek többek között gondot. Nem a fő gondot, de gondot jelentenek. Az idegen honos fajok összeesnek, stb. Tehát nem akarok itt nagyon belemenni a dologba. Ezt te hogy látod?
Úgyhogy ez egy folyamat. Tehát ahogy a természet is nem egy adott időpillanatban gondolkozik, hanem van egy előzménye, és van következménye a dolgoknak, és a természet egy rend szerint, egy folyamat szerint halad előre, és teszi a maga dolgát. Ugyanígy a trianoni veszteség után, ahol egyébként erdőből sokkal többet veszített az ország, mint például területből, hiszen területből ugye a kétharmad dos veszteségről beszélünk, és tudunk még az erdőterületnek 82-84%-át elvesztette az ország. Így van,
tehát maradt fánk.
Alig maradt fánk, de a Trianon utáni, tehát a 20-as, 30-as évek erdőtelepítéseit nem csak a faigény határozta meg. Pont, amit említettél, a kopároknak a fásítása, vagy éppen a Dunatisza közi homokvidéknek a fásítása, az nyilván ott volt a faigény is, tehát az adott egy áttörési lehetőséget, de annak az igénye már sokkal korábban felmerült, csak ekkor kezdett megvalósulni, annak sokkal inkább környezeti elemei voltak.
Azaz?
Azaz például a futóhomoknak a megkötése. A futóhomok megkötése miért volt fontos? Azért, mert rengeteg TBC-s megbetegedés volt abban az időben, amit a szállópor súlyosbított. Tehát kifejezetten egészségügyi és környezet. Tehát ott az egy mai szóhasználattal élve, az egy abszolút Green Deal-be illeszkedő zöld projekt csomag volt, ahol a környezeti állapot javítással egy egészségügyi állapot javulást reméltek elérni, és értek is el abban az időben. Ugyanígy a kopárok fásítása egy helyreállítási folyamat volt, egy élőhelyfejlesztési, élőhelyhelyreállítási folyamat, hiszen általában valamilyen mezőgazdasági kultúra, jellemzően szőlők vagy gyümölcsösök felhagyása után lettek kopárra azok a területek, mondjuk itt Budapest térségében például a Hármas Határhegy vagy a Budaörsi kopárok, ahol korábban szőlőt termeltek, a filoxéra elpusztította a szőlőt, a talaj néhány év alatt elpusztult, és az erózió elvitte a termőtalajt. Tehát amikor ott újra erdősítettek, nem a legjobb fatermőképességű helyet keresték meg, ahol majd azonnal rengeteg fánk lesz, amire szükségünk van, hanem igenis egy környezeti javítási programot hajtottak végre. Részben az 1800-as évek végén egyesülő főváros érdekében, turisztikai céllal, részben pedig környezeti állapotjavítás céljával, amikor újra erdőt kezdtek el ültetni.
Lám, nincs új a nap alatt.
Nincs új a nap alatt, új fogalmakat használunk, és újra feltaláljuk
a
melegvizet, igen. Nyilván egy picit a hangsúlyok változnak, meg a hangsúlyok eltolódnak, de egy kopárfásítási program az a mai napon is ugyanúgy relevanciája lehet, és értelme lehet. Nyilván figyelembe kell venni egy olyan fontos tényezőt, amiről akkor még nem beszéltek, a klímaváltozást, tehát más, ami átrajzolta eléggé a termőhelyi adottságokat Magyarországon, de hogyha ezt a tényezőt figyelembe vesszük, az alap gondolat az abszolút tovább vihető.
Az a cégetek nem, hogy örök erdő. Ez a fajta erdőművelés, mert nekem ez a gazdálkodás, ez valahogy nem jön össze. Tehát tudom, hogy így hívjátok, de nem,
nem áll. Nem, nagyon jó, nem. Én kifejezetten erdőkezelésnek hívom.
Igen, tehát nem áll össze így ez van. Az erdőgazdálkodás a fejemben, hogy már szóba került a klímaváltozás, de hogy ezzel fenntartható a klímaváltozás körülményei között is az, hogy folyamatos maradjon az erdő borítás?
Én azt gondolom, hogy lesznek olyan területek, ahol nem lehet erdőt fönntartani. Olyan
ahol most van erdő, de később nem lesz.
Igen, erre de ennek gondolsz? Vannak fokozatai. Tehát, hogy ez nem úgy kell elképzelni, hogy most dzsungel van ott, és akkor holnap meg Szahara. De úgy mondjuk el lehet képzelni, hogy most zárt erdő van, és később nem lesz teljesen zárt erdő, hanem gyepfoltokkal tarkított, vagy ahol most ilyen gyepfoltokkal tarkított erdő van, ott átmegy a gyep vegetációba. Tehát lesz Magyarországon olyan terület, sőt, talán már abszolút most is van, ahol a zárt erdőállomány fenntartása nem lehet cél. Ez nem jelenti azt, hogy ne legyen ott fa, csak ez egy felnyíló erdő lesz. Ez egy füves puszta.
Ez a szakszó azt jelenti, hogy ritkásabb?
Ritkásabb, tehát mondjuk a zárt erdőben úgy képzeljük el, hogy a koronák összezárnak, és árnyalják a talaj teljes felszínét, a felnyíló erdőben pedig mondjuk a 30-40-50%-át árnyalják a talajnak, és a többi helyen besüt a nap.
A talaj is tök más lesz, nem? Mert teljesen nem mindegy, hogy éri folyamatosan nap, vagy nem éri.
Igen, és azért aztán más fajta vegetáció lesz, hogyha más a vegetáció, akkor más folyamatok zajlanak, más tápanyagot hasznosítanak, más, hogy kötik meg a szenet, tehát hogy sok minden változik. Nincs erre az emberiségnek tapasztalata. Tehát ilyen gyors változásra...
Ez gyors egyébként az a változás, mert ez sokan, van, akik riadtan azt mondják, hogy túl gyors, van, akik azt mondják, hogy ez teljesen természetes, semmi gyorsaság nincs ebben, te hogy látod?
Én gyorsnak látom.
Már az erdőhöz képest gyors.
Az erdőhöz.
A száz éves
időhorizonthoz képest. A mi időtávunkon, tehát az erdész horizonton ez gyors változásnak látom, és ez azt mutatja jól, hogy például azok a termőhelyi elemzések vagy előírások, amit hagyományosan használ az erdész szakma arra, hogy meghatározza, hogy milyen fafajt ültessen egy területre, ezek korábban állandóak voltak. Tehát ez egy rutin szerint, hogyan döntöd el, hogy milyen fafajt alkalmazzá, előveszem a termőhely leírását, tavait a 62-be készítetted, tehát ezek ilyen állandó dolgok voltak, vagy a típus jelző növények 1700-es évek, 1800-es években leírt dolgai, azok olyan állandók voltak, és ezek a termőhelyi állandók, ezek változnak, és ha azt mondjuk, hogy az erdők évszázadok alatt képesek változni, akkor az, hogyha néhány évtized alatt megváltoznak a klimatikus viszonyok, ami most már nem fikció, hanem tény, mert ha visszanézünk 10-15-20 évet, ugye megint legmelegebb január volt, tavaly legmelegebb év, tavaly előtt megint legmelegebb év volt, tehát hogy ezek jelenlévő trendek, azt nem tudjuk, így folytatódik-e, de már most így volt, ezek igenis az erdő és a természetes vegetáció szempontjából gyors változásnak minősülnek.
Nem sok megújuló alapanyag van a világon, ugye, mert ami van, azt bányásszuk, elfogy, ahogy energia, megújuló energiából is kevés van, hát szerintem megújuló alapanyagból végképp nem nagyon van. Hát ennél a mainál nagyobb igény nem lehet megújuló alapanyagról, de hát ez megint azt mutatja, hogy úristen, jó, de hát akkor vágjuk ki a fákat, nyerjük ki a fákat, minél több kell. Hát ez megint az erdő úgymond érdekei ellen, vagy a rendszer ellen dolgozik, nem?
Gondoljunk bele, hogy a rendszerváltás után a 90-es évek elején nagyon komoly erdőtelepítési aktivitás volt, hasonló a mostanihoz, de azok az erdők, 30 évvel ezelőtt ültetett erdők, az első faanyag mennyiség még csak most kezd el belőlük kikerülni. Ami ilyen tölgyes erdők, azokból még talán nem is. Tehát, hogy a mostani faanyag igényben gondolkozunk, az a 70-es, 80-as években létrehozott és létesített erdők, kell gazdálkodunk, mint alappal. Tehát, hogy ezek ilyen érdekes, én szerintem érdekes ez a időperspektíva, amiben be kell helyezni.
Téged ez lelassít? Mert ahogy elmondod, ebből nekem arra az jön, hogy hát tulajdonképpen az erdészek, meg az erdészeti gondolkodás az sokkal lassultabb, mint mondjuk a környezeté. A piacgazdasági pesgés, menjünk, csináljunk, stb. Tehát talán óhatatlanul lassíthat szerintem az, ha valaki erdész, lassabb személyiség. Ez működik?
Igen, hogy a személyiség milyen, azt nem tudom, de pont most egy vezetett erdei túra tematikáját állítom össze, és az a gondolatom támad, vagy az lesz a téma, azzal kezdjük, hogy na, akkor megérkeztünk, akkor most itt szépen lelassulunk. Azért, mert nem értjük meg az egészet, akkor, hogyha megérkezünk a mobiltelefonunkkal, a menet közben nyomkodott e-mailekkel, azzal az életritmussal, amiben most élünk. Ha ezzel megérkezünk az erdőbe, és meg akarjuk oldani egy valamilyen helyzetet, vagy kezelni akarjuk, akkor nem fogjuk jól tudni kezelni. Ha csak érdeklődünk iránta, nem fogjuk megérteni, hogy mit miért csinál az a szakember benne, aki hozzálassult az erdőhöz, akkor, hogyha mi magunk nem lassulunk le. És tehát én azt mondanám, hogy igen, le kell lassulni, tudatosan is le kell lassulni, de ezt a lelassulást értékként értelmezem, és nem pedig egy tehetetlenségként, lustaságként, működésképtelenségként, hanem sokkal inkább olyan értékként, ami összhangban van azzal a természeti környezettel, amitől a jól létünk, a társadalmi jól létünk függ.
Hát én így értettem, tehát a lelassulás az nem azt mondja, hogy állunk, hanem hogy ez egy gyökeresen más gondolkodás, mint az erdőn kívüli környezet.
Gyökeresen más, és egyébként ez például a vállalkozásban is megjelenik. Ha már itt a műsorban ugye a vállalkozásról beszélünk, ez egy érdekes kettősség, hogy miközben a nagy többség az a pörgés, a pörgetés, nem, az előrevívő dolog, miközben egy olyan, a mi tevékenységünknek egy olyan tárgya van, ami egy bizonyos megfontoltságot, lassúságot, jó értelemben vett
meg
lassítást
igény. Láttam filmeteket, hogy igen, az újulat, vagy oszem így hívjátok, a kis fákat, amiket igen. Elültettek, hát tulajdonképpen szinte kis hurkapálcák, tehát nagyon picik. És az erdő, tehát hogy úristen, mikor lesz, tehát én elültetek valamit, gyakorlatilag nagyon, tehát valószínűleg nem biztos, hogy a haszonélvezője leszek.
Elképesztő
tehát
ereje
ez van. Remény. Remény,
de a természetnek elképesztő ereje van, és ezt jó megismerni, jó érezni. Tehát, hogyha azon gondolkozunk, hogy korábban volt egy vállalat, ami megtartott, és ez a keretrendszer, ez adta a háttérerőt, hogy na menjünk előre. Most a mi cégünk mögött van egy hatalmas erő, ez pedig a természeti erőforrás, és mi ismerjük ennek a működési mechanizmusát, akkor ez egy hatalmas nagy erőként és támaszként tud akár a vállalkozás mögött is ott állni.
És a partnereitek, megrendelőitek ezt érzik? Tényleg, hogy jó, hát akkor oda hívnak, csinálj ebből az erdőből valamit, legyen így, vagy legyen így, de hát nagyon más az időhorizont.
igazából azért csináljuk ezt a vállalkozást, mert egyre több olyan ember van, aki ezt érzi, és ezt keresi, és ezt igényli. És én bízok is benne, hogy egyre több ilyen ember lesz, nem csak azért, hogy sikeres legyen a vállalkozásunk, hanem azért, mert én úgy gondolom, hogy ez az az út, ami előttünk Kárpát-medencében élő, Európában élő, vagy a világon élő, a Földön élő emberek előtt van.
Számodra mi az erdő?
A legelső szó, ami eszembe jutott, az az életközösség, amiben fontos az élet rész, fontos a közösség is. Tehát egy olyan egymást támogató rendszer, rengeteg elemből, rengeteg szinte megismerhetetlen mennyiségű kölcsönhatásból, aminek a célja maga az, hogy éljen, hogy létezzem.
És nem mehet egyik a másik rovására. Gondolom, ha az életközösségről beszélsz, akkor egyensúlyról is beszélünk valahol.
Ez egyensúly, így van, ebben az életközösségben vannak természetesen vesztesek, meg győztesek, vannak vetélkedési folyamatok, de az egész abba az irányba mutat, hogy mint közösség éljen és létezzen.
És te, mint erdész része vagy ennek az életközösségnek, vagy kívülről nézed?
Nem csak, hogy én vagyok ennek része erdészként, hanem ennek az életközösségnek azt gondolom, hogy ma a Földön nem gondolkodhatunk máshogy, mint hogy minden ember a részese, és ezért van indokoltsága az erdész, vagy beszélhetünk bárki más, a természetvédelmi szakember, az agrár szakember mindenkinek a munkájára, mert nem úgy van, hogy vagyunk mi, meg van rajtunk kívül egy környezet, és mi szépen vehetünk el a környezetből, hanem olyan, annyian vagyunk itt a Földön, hogy nincs tőlünk független környezet, és mi nem tudunk függetlenek lenni a környezetünktől. Ismernünk kell egymást, és csak úgy dolgozhatunk, akár vállalkozásba, akár nem vállalkozásba, hogy ez az összhang és kapcsolat meglegyen.
Romici Gergő, köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba.
Köszönöm a meghívást, és remélem nem volt túl dzsungelharc.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Lomlici Gergő, a Pannon Örökerdő ügyvezetője volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzletben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.